22. fejezet. Istent imádd. Jelenések 22.9. Téma. Ezékiel könyve főpontjainak áttekintése és a tanulságaik napjainkra és a jövőre. Első két bekezdés. A kérdés. Milyen döntéssel nézünk mindannyian szembe? B kérdés. Hogyan reagált egy hűséges angyal, amikor imádni akarták? Mindannyiunknak válaszolnia kell egy életbevágó kérdésre. Kit fogunk imádni? Sokan talán azt mondják, hogy ez egy összetett kérdés és nehéz eldönteni. A valóságban azonban egyszerű és világos a válasz. Vagy Jehova Istent, vagy Sátánt, az ördögöt imádjuk. Sátán epekedik azután, hogy imádják őt. Ez különösen akkor vált nyilvánvalóvá, amikor megkísértette Jézust. Ahogy ennek a kiadványnak az első fejezetéből megtudtuk, Sátán egy figyelemreméltó dolgot kínált fel Jézusnak. Hatalmat a föld összes királysága felett. Cserébe azt kérte Jézustól, hogy egyetlen egyszer boruljon le előtte és imádja őt. Ezzel ellentétben az az angyal, aki megmutatta a látomásokat János apostolnak, nem engedte, hogy imádják őt. A jelenések 22.8.9 a következőket írja. Nos, én, János, hallottam és láttam ezeket. Mikor pedig hallottam és láttam ezeket, leborultam az angyal lába előtt, aki megmutatta nekem ezeket, hogy imádjam őt. Ő azonban ezt mondja nekem, vigyázz, ne tedd, csak rabszolgatársad vagyok neked és a testvéreidnek, akik próféták, és azoknak, akik megtartják e tekercs szavait. Istent imádd! Amikor János imádni akarta Istennek ezt az alázatos szellemfiát, az így reagált, ne tedd! Ahelyett, hogy azt mondta volna Jánosnak, hogy őt imádja, ezt mondta neki, Istent imádd. Harmadik bekezdés, A kérdés. Mi ennek a kiadványnak a célja? B kérdés. Mit fogunk most megvizsgálni? Ennek a kiadványnak az a célja, hogy megerősítsen bennünket abban, hogy azt tegyük, amire az angyal parancsot adott. Egyedül Jehova Istent imádjuk. Röviden tekintsük át, mit tanultunk a tiszta imádatról Ezékiel proféciáiból és látomásaiból. Majd pedig az írások segítségével bepillantunk a jövőbe, amikor minden ember egy végső próbával fog szembenézni. Ez a próba dönti majd el, hogy kimaradhat életben, és láthatja meg, ahogy Jehova tiszta imádata egyszer s mindenkorra teljesen helyreáll. Három téma, amelyet Ezékiel könyve kihangsúlyoz. Negyedik bekezdés, kérdés. Melyik három témára fektet hangsúlyt Ezékiel könyve? Ezékiel könyvéből megtudjuk, hogy a tiszta imádat nem csupán formális szertartás. Megköveteli, hogy 1. Kizárólag Jehovát imádjuk. 2. Maradjunk egységesek a tiszta imádatban. És 3. Mutassuk ki, hogy szeretünk másokat. Nézzük, hogy a kiadványban megvizsgált proféciák és látomások hogyan emelik ki ezeket a pontokat. Első téma. Kizárólag Jehovát imádjuk. 5-től 9-ig terjedő bekezdések, kérdés. Mit tanultunk arról, hogy kizárólag Jehovát imádjuk? Harmadik fejezet. A széjegyzetben ez áll. A fejezetszámok az ebben a kiadványban található fejezetekre utalnak. Vége a széjegyzetnek. A Jehováról szóló lenyűgöző látomás, amelyben egy szivárvány veszi körül, és a hatalmas szellemteremtmények felett irányítja a szekeret, egy alapigasságot tanít nekünk. Egyedül a mindenható Isten méltó az imádatunkra. 5. fejezet. Kétségkívül megdöbbentő volt számunkra az arról szóló látomás, hogy Jehova templomát bemocskolták. A látomásból kiderül, hogy semmi sincs elrejtve Jehova szemei elől. Még ha mások nem is látják, hogy valaki hűtlen hozzá, ő igen. Például látta, hogy a népe bálványokat imádott. Az ilyen tettek nagy fájdalmat okoznak neki, és megbünteti azokat, akik így viselkednek. 7. fejezet. Az Izraelt körülvevő nemzetek teljes megvetéssel bántak Izraellel, ezért ítéletben részesültek. Ez azt bizonyítja, hogy Jehova felelősségre vonja azokat, akik rosszul bánnak a népével. De még egy tanulságot leszűrhetünk Izrael és a környező nemzetek kapcsolatából. Mindennél fontosabb, hogy hűségesek maradjunk Jehovához. Sosem engedünk az elveinkből csak azért, hogy a nem tanú rokonaink kedvében járjunk. Nem bízunk a gazdagságban sem. Továbbá nem alkosszunk meg a semlegességünkben azáltal, hogy emberi kormányzatokat támogatunk, mivel a hűségünk csak Jehovát illeti meg. 13. és 14. fejezet. A magas hegyen levő templomról szóló látomás azt tanítja nekünk, hogy meg kell felelnünk Jehova magas irányelveinek, elismerve, hogy ő minden más Isten felett áll. 15. fejezet. Azok a prófétai leírások, melyekben Izrael és Júda prostituáltakhoz van hasonlítva, arra emlékeztetnek minket, hogy Jehova milyen undorítónak és visszataszítónak tartja, ha valaki jelképes házasságtörést követel vele szemben. 2. téma. Maradjunk egységesek a tiszta imádatban. 10-től 14-ig terjedő bekezdések. Kérdés. Hogyan hangsúlyozza ki Ezékiel könyve, hogy egységesnek kell maradnunk a tiszta imádatban? 8. fejezet. Azok a proféciák, melyek szerint Jehova egyetlen pásztort jelöl ki, hogy gondoskodjon a népéről, azt hangsúlyozzák ki, hogy egységben és békében kell végeznünk a feladatainkat Jézus vezetése alatt. 9. fejezet. Ezékiel arról szóló proféciái, hogy Isten népe visszatérhet a hazájába a babiloni fogságból, azok számára is tartogatnak üzenetet, akik szeretnének Jehova kedvében járni napjainkban. Nekik egyszer s mindenkorra ki kell vonniuk magukat a hamis vallás ártó hatása alól. Noha korábban különböző vallásokhoz tartoztunk, és eltérő az anyagi és etnikai hátterünk, egységesnek kell maradnunk, hiszen ez azonosít minket Isten népeként. 10. fejezet. Az a látomás, melyben a száraz csontok életre kelnek, az egységet emeli ki. Micsoda megtiszteltetés, hogy azok közé tartozhatunk, akik újra úgy imádják Jehovát, ahogy neki tetszik, és egy hadseregként szolgálnak együtt. 12. fejezet. Az egység különösen abban a proféciában kap nagy figyelmet, mely a két bot egyesítéséről szól. Rendkívül hiterősítő látni, hogy a felkentek és a másihók beteljesítik ezt a proféciát. Habár egy olyan világban élünk, melyet a vallási és a politikai gyűlölet szétszabdal, minket továbbra is összefűznek a szeretet és a hűség szálai. 16. fejezet. A tintatartós férfiról és a zúzó fegyveres férfiakról szóló látomás kiózanító figyelmeztetést tartalmaz. Csak azok lesznek megjelölve arra, hogy a túlélők között legyenek, akik a nagy nyomorúság kitörésekor elfogadható módon imádják Jehovát. 3. téma. Mutassuk ki, hogy szeretünk másokat. 15-től 18-ig terjedő bekezdések. Kérdés. Miért kell szeretnünk az embereket, és hogyan tehetjük ezt meg? 4. fejezet. A négy élő teremtményről szóló látomásból Jehova tulajdonságait ismerhetjük meg, melyek közül a legkiemelkedőbb a szeretet. Ha a szavainkat és a tetteinket szeretet jellemzi, azt bizonyítjuk, hogy Jehova az Istenünk. 6. és 11. fejezet. Istent arra indította a szeretete, hogy őrállókat jelöljön ki, mint például Ezékielt. Mivel Isten szeretet, nem akarja, hogy bárki is elpusztuljon, amikor véget vett Sátán uralmának a föld felett. Abban a kiváltságban lehet részünk, hogy visszatükrözhetjük Isten szeretetét. Ezt azáltal tehetjük meg, hogy teljesítjük a kötelezettségünket, és támogatjuk a modernkori őrálló munkáját. 17. és 18. fejezet. Jehova tudja, hogy sokan nem kérnek majd az irgalmából, és el akarják törölni a hűséges imádóit a föld színéről. A szeretet arra fogja indítani Jehovát, hogy megvédje a hűséges népét, amikor maguk földjének Gógja megtámadja azt. A mások iránt érzett szeretetünk arra ösztönöz minket, hogy a lehető legtöbb embert figyelmeztessük, hogy Jehova el fogja pusztítani azokat, akik elnyomják a népét. 19-től 21-ig terjedő fejezetek. Jehova szeretete az emberek iránt különösen nyilvánvaló azokból a látomásokból, melyek az életadó vízről és a föld felosztásáról szólnak. A látomások leírják, mit eredményez Jehova szeretetének a legnagyobb megnyilvánulása, vagyis a fia életének feláldozása. A bűneink meg lesznek bocsátva, és Isten családjának tagjaként tökéletes életünk lehet. Leginkább úgy tudjuk kimutatni az emberek iránt érzett szeretetünket, ha beszélünk nekik arról, hogy milyen csodálatos jövőt tartogat Jehova azoknak, akik hisznek a fiában. Kiemelkedő példa az alázatra az ezer éves uralom után. 19. bekezdés. Kérdés. Mit fog Jézus tenni az ezer éves uralma alatt? Jézus az ezeréves uralma alatt milliókat fog feltámasztani, és megszünteti a fájdalmat, melyet az ellenségünk a halál okozott. Az emberiség történelme egy szívszaggató történet, tele szomorúsággal és fájdalommal. De Jézus úgy szólván kitörli ezt a tragikus történetet a nemzedékek feltámasztásával, és lehetőséget ad a feltámasztottaknak egy szebb történet írására. A váltságáldozat alapján jóvá teszi az összes bajt, melyet a betegségek, háborúk, járványok és az éhezés okozott. Sőt, segít, hogy végérvényesen megszabaduljunk a bánat főokától, az Ádámtól örökölt bűntől. Jézus mindent semmissé tesz majd, amit az ördög tett. De mi fog történni ezután? 20. bekezdés, kérdés. Mit fog tenni Jézus és a 144 ezer, mely rendkívüli alázatról tanúskodik? Magyarázd meg! Az 1 Korintusz 15:24-28-ban ez áll. Azután a végén átadja a királyságot Istenének és Atyának, miután megsemmisített minden kormányzatot és minden hatalmat és erőt. Mert addig kell királyként uralkodnia, míg Isten a lába alá nem vet minden ellenséget. Majd megsemmisül az utolsó ellenség, a halál. Mert Isten mindent a lába alá vetett. De amikor azt mondja, hogy minden alá lett vetve, nyilvánvaló, hogy annak kivételével, aki mindent alá vetett neki. Miután pedig Isten mindent alá vetett neki, maga a fiú is alá veti magát annak, aki neki mindent alá vetett, hogy Isten legyen minden mindenkinek. Miután már mindenki tökéletes lesz, és Jehova eredeti szándékával összhangban a földön végre paradicsomi állapotok lesznek, Jézus és a 144 ezer társuralkodója egy rendkívül alázatos dolgot fog tenni. Átadja a királyságot Jehovának. Készségesen és ellenkezés nélkül adják át a hatalmukat, mely ezer évig az ő kezükben volt. Minden, amit a királyság megvalósít, örökké fog tartani. A végső próba. 21. és 22. bekezdés. A kérdés. Milyen lesz a világ az ezer év végén? B kérdés. Miért fogja Jehova szabadon engedni Sátánt és a démonait? Ezek után Jehova egy igen figyelemreméltó módon bizonyítja majd, hogy teljesen megbízik a földi alattvalóiban. Utasítást fog adni, hogy engedjék ki Sátánt és a démonokat a mélységből, ahol ezer évig el voltak zárva. A jelenések 20:1-3 a következőket írja. Majd láttam egy angyalt lejönni az égből a mélység kulcsával és egy nagy lánccal a kezében. Megfogta a sárkányt, az őskígyót, aki az ördög és Sátán, és ezer évre láncra verte. A mélységbe dobta, bezárta és lepecsételte azt fölötte, hogy ne vezesse félre többi a nemzeteket, míg véget nem ér az ezer év. Ezek után el kell, hogy engedjék egy kis időre. Az a világ merőben más lesz, mint amit ők korábban ismertek. Armagedon előtt a legtöbb embert félrevezette Sátán, továbbá a gyűlölet és az előítélet megosztotta őket. Viszont az ezer év végén minden ember Jehovát fogja imádni egy egységes, szerető családként. Az egész föld egy békés paradicsom lesz. De miért fogja Jehova szabadon engedni Sátánt és a démonokat, ezeket a bűnözőket egy ilyen tiszta környezetbe? Mivel az ezer év végén élő emberek többségének Jehova imádóiként még sosem lett próbára téve a hűsége. A legtöbben úgy haltak meg, hogy nem ismerték Jehovát, majd pedig feltámadtak a paradicsomba. Jehova nem csak életre keltette őket, hanem gondoskodott róluk fizikailag, és mindent megadott nekik, hogy jó kapcsolatban lehessenek vele. Sosem érték őket negatív hatások, hiszen csak jó emberekkel voltak körülvéve, akik szeretik Jehovát és szolgálják őt. Sátán talán ugyanazokkal a dolgokkal vádolja majd a feltámasztottakat, mint Jóbot. Csak azért szolgálják Istent, mert megvédi és megáldja őket. Ezért mielőtt Jehova véglegesen beírná a nevünket az életkönyvébe, lehetőséget ad arra, hogy minden kétséget kizáróan bizonyítsuk, hogy hűségesek vagyunk hozzá, az Atyánkhoz és a legfőbb Urunkhoz. 23. bekezdés, kérdés. Milyen kérdéssel néz majd szembe minden egyes személy? Egy rövid ideig Sátánnak lehetősége lesz rávenni az embereket arra, hogy hagyjanak fel Isten szolgálatával. Mi lesz ez a próba? Kétségkívül minden egyes személy hasonló kérdéssel néz majd szembe, mint Ádám és Éva. Vagy elfogadja Jehova irányelveit, támogatja az uralmát és őt imádja, vagy pedig fellázad Isten ellen és Sátán támogatja. 24. bekezdés. Kérdés. Miért hívják a lázadókat Gógnak és Magógnak? A jelenések 20:7-10-ben ezt olvashatjuk. Amikor véget ér az 1000 év, elengedik Sátánt a börtönéből, és kimegy, hogy félrevezesse a föld 4 sarkán levő nemzeteket, Gógot és Magógot, hogy egybegyűjtse őket a háborúra. Annyian vannak, mint a tenger homokja. Elözönlötték az egész földet, és bekerítették a szentek táborát és a szeretett várost. De tűz jött le az égből, és felemésztette őket. Az ördögöt pedig, aki félrevezette őket, a tűz és kén továba dobták, ahol ott volt már a vadállat is és a hamis próféta is. Éjjel-nappal kínozni fogják őket örökkön örökké. Érdekes, hogy azokat, akik az 1000 év végén fellázadnak, Gógnak és Magógnak hívják. Ugyanúgy viselkednek majd, mint azok a lázadók, akikről Ezékiel azt jövendölte, hogy megtámadják Isten népét a nagy nyomorúság idején. Magóg földjének Gógja olyan nemzetekből állt, amelyek nem fogadták el Jehova uralmát. Ehhez hasonlóan azok, akik Krisztus 1000 éves uralmának a végén lázadnak fel, szintén nemzeteknek vannak nevezve. Ez egy sokat mondó részlet. Miért? Nos, az 1000 éves uralom alatt a nacionalizmus minden nyoma a múlté lesz. Az összes ember egyetlen kormányzatnak lesz az alattvalója, Isten királyságának. Mindannyian egyetlen nemzettagjai leszünk. Azzal, hogy a profécia Gógnak és Magógnak, továbbá nemzeteknek hívja a lázadókat, arra utal, hogy Sátánnak sikerül megosztottságot teremtenie Isten népének néhány tagja között. Senkit sem kényszerítenek majd arra, hogy Sátán oldalára álljon. Minden egyes tökéletes embernek magának kell döntenie. 25. és 26. bekezdés. Kérdés. Hányan fognak csatlakozni Sátánhoz, és mi lesz a sorsuk? Hányan fognak csatlakozni Sátánhoz? A lázadók annyian lesznek, mint a tenger homokja. Ez nem feltétlenül arra utal, hogy az emberek nagy százaléka lesz lázadó. Honnan tudjuk ezt? Gondoljunk arra az ígéretre, melyet Ábrahám kapott. Jehova azt mondta, hogy Ábrahám utódai annyian lesznek, mint a homokszemek a tengerparton. 1 Mózes 22, 17-18. Végül 144 000 egy utódja lett. Noha ez egy jelentős szám, az egész emberiségnek csak egy töredéke. Ehhez hasonlóan talán jelentős számú lázadó csatlakozik majd Sátánhoz, ám nem lesznek elsöprő többségben. Nem jelentenek majd nagy veszélyt Jehova hűséges szolgáira. A lázadáshoz csatlakozókat hamar eltörlik majd a föld színéről. Sátánnal és a démonokkal együtt elpusztulnak, és nem lesz többé kilátásuk arra, hogy újra éljenek. Ám a rossz döntéseik és azok következményei sohasem merülnek feledésbe. 27-től 29-ig terjedő bekezdések. Kérdés. Mi vár azokra, akik sikeresen kiállják a végső próbát? Akik viszont sikeresen kiállják a végső próbát, azoknak a nevét véglegesen beírják az életkönyvébe. Ezután Jehova összes hűséges fia és lánya egységes családként úgy fogja imádni őt, ahogy azt jogosan megérdemli. Képzeld el, hogy milyen jövő vár rád. Élvezetes munkád és sok jó barátod lesz. Sem neked, sem a szeretteidnek nem kell többé szenvednie. A saját érdemed lesz, hogy Jehova igazságosnak tart, hiszen teljesen bűntelen leszel. Semmi sem fogja korlátozni az Istennel ápolt barátságunkat. És ami a legfontosabb, az égben és a földön egyaránt tökéletesen úgy fogják imádni Istent, ahogy neki tetszik. Jehova tiszta imádata teljesen helyreáll. Ott leszel ezen a nagy napon. Ha továbbra is alkalmazod azt a 3 fő dolgot, amelyet Ezékiel könyvéből tanulhattunk, vagyis kizárólag Jehovát imádod, egységes maradsz a hit testvéreiddel a tiszta imádatban, és kimutatod, hogy szeretsz másokat, akkor semmi sem állhat ennek útjába. De Ezékiel proféciái még egy alapvető tanulsággal szolgálnak. Mi ez? Megtudják, hogy én vagyok Jehova. 30. és 31. bekezdés. Kérdések. Mit jelent majd az a kijelentés, hogy megtudják, hogy én vagyok Jehova? A. Isten ellenségeinek. B. Isten népének. Ezékiel könyvében újból és újból visszaköszön a következő kijelentés. Megtudják, hogy én vagyok Jehova. Isten ellenségeinek ez háborút és halált fog jelenteni. Nem csupán azt kell majd elismerniük, hogy Jehova létezik. A saját kárukon kell megtanulniuk, hogy mit jelent a nagy neve. Előidézi, hogy legyen. A seregek Jehovája hatalmas harcos lesz, aki megütközik velük. Túl későn fognak megérteni egy életbe vágó igazságot. Jehovát semmi sem gátolhatja meg abban, hogy teljesítse a szándékát. Az a kijelentés, hogy megtudják, hogy én vagyok Jehova, Isten népének viszont békét és életet fog jelenteni. Jehova előidézi majd, hogy az eredeti szándékával összhangban a fiai és a lányai legyünk, akik tökéletesen hasonlítanak rá. Ő már most is a szerető atyánk és a védelmező pásztorunk. Hamarosan pedig a győztes királyunk lesz. Mielőtt erre sor kerül, szívleljük meg Ezékiel üzenetét. Minden egyes nap bizonyítsuk a szavainkkal és a tetteinkkel, hogy ismerjük Jehovát és amit képvisel. Így, amikor elengedik a nagynyomorúság pusztító szeleit, nem kell félnünk. Sőt, fölemeljük a fejünket, mert tudjuk, hogy közeledik a megszabadításunk. Addig is bárcsak mindenhol segíteni tudnánk az embereknek megismerni és megszeretni az egyedüli Istent, aki méltó az imádatunkra, és akinek a neve mindenek felett áll, Jehovát. Tanulságok a tiszta imádatról. Első. Mi mindent tanultunk Ezékiel könyvéből? Második. Mit vársz a leginkább Jézus Krisztus 1000 éves uralmától? Harmadik. Hogyan készülhetsz fel most a végső próbára?